28 fok között alakul a hőmérséklet. Műsor ajánlott.
A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Müller Péter Sziámi.
Akkoriban én mondjuk a Fekete Lyuk nevű alternatív szórakozó hogy olyasmi verseket adtam elő, hogy nem akarom elvenni a kedvedet, de arra kell valami zenét, nem lehet? Megváltozhat mégis ez az állapot, ha mindannyian kinyitjuk a gázcsapot!
A házigazda felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Magyarországon az asszály ma már nem egyszeri természeti csapásként, hanem visszatérő gazdasági, vízgazdálkodási és társadalmi kihívásként jelenik meg. A Hungaromet legfrissebb agrometeorológiai helyzetképe szerint az elmúlt 30 és 90 nap csapadéka is jelentős hiányt mutat, a felső talajréteg több térségben kritikusan száraz, az alföldön, a mezőföldön pedig a mélyebb rétegek nedvességtartalma is aggasztóan csökken. Közben az agrárium előtt egyszerre áll a termelési szerkezet újragondolásának, az öntözés fejlesztésének, a víz talajban tartásának és a gazdálkodói alkalmazkodásnak a feladata. Szakértők korábban arra hívták fel a figyelmet, hogy a vízgazdálkodás a gazdákat leginkább foglalkoztató kérdések között szerepel, miközben a magyar klíma évtizedes táblatban a mainál jóval szárazabb térségekhez válhat hasonlóvá. A mai beszélgetésünkben azt járjuk körül, hogy mit jelent az asszály a magyar mezőgazdaság jövőjére nézve. Megmenthető-e a jelenlegi termelési modell, milyen növények kerülhetnek előtérbe, és hogyan lehet úgy alkalmazkodni, hogy közben a gazdák megélhetése és a vidéki térségek megtartó ereje is fennmaradjon. Vendégünk a stúdióban Cseh Tibor András, a MAGOSZ, vagyis a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára, illetve Szente Viktor, a MAGOSZ ifjú gazdák Komárom-Esztergom megyei gazdakörének elnöke. Jó napot kívánok, és egyben köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Ha egy mondatban kellene összefoglalni, az idei asszályhelyzet inkább átmeneti időjárási probléma, vagy már a magyar gazdaság szerkezeti válság tünete?
Az elmúlt években bíztunk abban, hogy ez csak egy tüneti probléma, de már a tudomásul kell venni, hogy a klímánk megváltozott. A mértékadó elemzések szerint Magyarországnak a klímája 30 év múlva a mostani Törökországéval lesz megegyező. Az erdész kollégák már most Törökországba mennek szaporítóanyagért, nyilván a fa esetében egy hosszabb átfutási időszakkal kell számolni, hosszabb tenyészidővel, tehát itt a mezőgazdaságnak is mind állami oldalon, pedig gazdálkodói oldalról fontos változásokra van szüksége.
Alkalmazkodnunk kell a műveléssel, a talajműveléssel, ahol az öntözés kivitelezhető, ott az öntözést kell fejleszteni, de nagyon sok területen sajnos ez nem kivitelezhető, ezért mind a technológiát, az input anyagozást, illetve a talajművelésnek az időzítését ehhez az egyre kitettebb és aszályosabb időjárási viszonytagságokhoz kell hozzáilleszteni.
Úgy tűnik, hogy a vízgazdálkodás ma az egyik legfontosabb gazdálkodói kérdés. Mit jelent ez a gyakorlatban? Több öntözést, több tározást, más talajművelést, vagy mindezek együttesét, vagy még valami mást is egyébként?
Egészen biztos, hogy a gazdálkodói gyakorlatokon is változtatni kell. Viktor kollégám ezt már részletesen el fogja mondani, de alapvetően itt a problémát egyértelműen úgy kell kezelni, hogy a csatornákat fel kell tölteni, az öntöző csatornákat. A vizet újra a tájba kell vezetni. Nyilván az a mélyfekvésű területeken tud megvalósulni. Alapvetően a legnagyobb ellenségünk az a légköri asszály. Tehát az öntözés egy forró júliusi vagy augusztus napon nem feltétlenül jelent megoldást. Teljesen leégnek a levelek az UV-sugárzástól és a légköri asszálytól. Ellenben, hogyha megfelelő vízmennyiség van a tájban, a csatornákban, a patakokban, a folyókban, a víztározókban, akkor egyértelműen a légköri asszály, kipárogás miatt a légköri asszályt lehet csökkenteni, és ha egy deci vizet nem öntözünk ki, akár a nyári időszakban, de a csatornák, minden csatorna fel lenne töltve, ez önmagában már több százezer hektárt tudna megvédeni.
Ez egy komplex kérdés volt, amire igazából egy komplex választ is lehetne adni. Az öntözést azt mindenképpen fejlesztenünk kell, csak sajnos a domborzati adottságok nagyon sok helyen ezt nem teszik lehetővé. A tározás, a talajnak a feltöltése az egy kulcs kérdés, az kulcs szerepet játszik az aszálytűrő gazdálkodásnak az alapjaként. Ez is igazából elindult most az utóbbi időszakokban. A talajművelés az, amivel nagyon jól befolyásolni lehet a talaj nedvesség tartalmának a megőrzését, illetve a befogadó képességét. Időzíteni kell a műveleteket, új művelési technológiákat kell bevezetni, illetve vissza kell térni ahhoz, hogy minden művelet után egy hengert kell alkalmazni, vissza kell zárni a szántóföldnek a felső rétegét. Az alternatív művelések is igazából nagyon jól működnek, gondolok már itt az ilyen nagyon újító no-till, strip-till művelésekre is például, amiknek nagyon jó tapasztalatai vannak, illetve a gyakorlatban is jól vizsgáztak.
Ez a szántás. Elhagyását jelenti.
Pont ezt szerettem volna én is kérdezni, hogy ezek mit jelentenek, tehát akkor egyfajta új megközelítés
a
mezőgazdaságban. Az agrárközbeszédben többször lehet arról hallani, hogy a kukorica, vagy éppenséggel a repce, mint a klímaváltozás vesztese jelenik meg. Önök szerint mely növények esetében kell leginkább felkészülni arra, hogy bizonyos térségekben visszaszorulnak, vagy el is tűnnek?
Elég csak megnézni az elmúlt 5-6 évnek a vetésterületeit. A korábbi sikernövényünk a kukorica, gyakorlatilag a fele területe zuhant be, tehát fele területen termelik most már. A napraforgó, illetve a kalászosok, tehát a búza esetében növekedett a terület, és a másik korábbi sikernövényünk a repce, az olajrepce esetében is jelentős csökkenés látható. Tehát a repce és a kukorica esetében jelentős csökkenés, őszi búza, őszi árpa, és a napraforgó esetében pedig jelentős növekedés. Ez nem csak minket jellemez, nem csak Magyarországon történik, ez gyakorlatilag az egész északi féltekén, egész Európában ez a tendencia rajzolódik ki, ez látszik a piaci árakban is. Tehát van egy, lehet mondani, egy túltermelési helyzet a kalászosok területén. A másik oldalról viszont a kukorica és a repce, amiben ugye mi is csökkentünk, és Európában is jelentősen csökkentek a vetésterületek. Itt egyes országok már viszont piaci lehetőséget látnak, ugyanis érdekes tendencia, hogy Ausztriában újra elkezdett növekedni a repce terület, mert egyszerűen az árak a hiány miatt, a kínálati hiány miatt elkezdtek emelkedni, és ebből kifolyólag még a nehéz körülmények között is, csapadék hiány mellett is nőtt. Tehát itt nem gondoljuk, hogy ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Az egészen biztos, hogy véleményem szerint nem feltétlenül új fajokba kell gondolkodni, tehát nem új növényekben, hanem a kukorica, vagy a repce esetében is, de ugyanez igaz a búza esetében is, szárazságtűrő fajták alkalmazására van szükség.
Kukorica termesztést igazából, ami befolyásolja, az a nedvesség, a csapadék. Tehát itt nagyon nem tudunk mit csinálni, hogyha nem tudunk öntözni, nincs elég nedvességkészlet a talajban, akkor ott sajnos el kell gondolkozni egy alternatív növényen. Alternatívának nagyon jó lenne például a cirok, csak a ciroknak a felvásárlásánál például a piacnak is nyitnia kellene egy új növény felé. A repce termesztés szempontjából nem feltétlenül gondolnám azt, hogy itt a klíma, ami nagyon befolyásolja, inkább a növényvédőszer kivonások, és főnként a rovarölő készítményeknek a kivonása, mert van egy-két repcetermesztő ismerős, akik azért hagytak fel például a repcével, mert nem lehet már egyszerűen mivel védekezni a bogárkártétel ellen.
Örülök, hogy említette Szente Viktor a cirokot, mert ez szerepel a következő kérdésben is. Önök hogy látják, hogy milyen növénystruktúraváltást lehet ténylegesen reális Magyarországon? Több kalászos és ezek között mondjuk több cirok, szója, napraforgó, takarmány növény esetleg látnak potenciált a gyümölcs és kertészeti ágazatban?
Hát a helyzet az, hogy mostanában szokták mondani, hogy az állattenyésztés, például a húsmarha tenyésztés az, ami egy jövedelmező ágazat lehet. Nyilván a húsmarhások nem feltétlenül látják ennyire rózsásan a helyzetet, de alapvetően van nyitás, viszont azt látni kell, hogy mind a zöldséggyümölcs termesztésben, mind pedig az állattenyésztésben a munkaerőnek a hiánya egy kritikus problémát jelent. Tehát, hogy ez alapjaiban korlátozza le a lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy a befogadókészsége a gazdáknak is. Tehát azért látni kell, a magyar gazdatársadalomban minden harmadik magyar gazdálkodó az nyugdíjas. Az átlag életkor az közel 60 év. Egy ürösebb gazdálkodó kevésbé nyitott az új technológiákra. Viktor kollégámnak elég sok csatája van a helybeli gazdaközösségben is, hogy a gondolatait át tudja vinni. De alapvetően azt látjuk, hogy egyébként nagyon nehezen megy a fajtaváltás, vagy a fajváltás, és egyértelműen a piac határozza meg. Tehát itt a cirok esetében, vagy más növények esetében is, ha nincs rá olyan piaci kereslet, nincs meg a logisztikai láncolat erre kiépülve, akkor nagyon nehezen történik meg a változás.
A kalászosoknál a probléma sajnos már ott sem lehet mondani, hogy termésbiztonsággal tudunk termelni, mert az idei évben nagyon sok területen lehet látni UV problémákat, tehát az, hogy a növényállomány konkrétan meg van égve egy rosszkor elvégzett permetezés hatására, de például probléma volt a tavalyi évben, de az idei évben is nagyon sok helyen a május elején, május közepén a betörő fagyok. Ez is nagyon tudja csökkenteni a terméspotenciált a kalászosokban. A ciroknál, mint említette Tibor is, a piaci problémák a termelést, amik befolyásolják, az olajos növényeknél pedig mondjuk napraforgó szója, ott egy tavaly előtti éven egy alapgyomírtószernek a kivezetése, ami megint csak kihívások elé állítja a gazdákat. A takarmánynövényre való átállásnál is probléma az, hogy az állatállomány csökken Magyarországon. Tehát ennek is egy komplexebb megoldása lenne, hogy az ilyen 150-200 hektáros gazdaságok, ezek a gazdaságok átállnának a farmgazdaság mintára, hogy a takarmány megtermelni saját magunknak és az állatot értékesíteni. Az ültetvényeknél pedig megint az a probléma, hogy évek óta a tavaszi fagykára küzdenek, és nem tudnak egyszerűen ellene effektíven védekezni, mert lehet, hogy mondjuk az április megússzák, és amikor már úgy gondolnák, hogy már nem lesz probléma, mint a tavalyi éven is, például hozzánk Komárom megyében az Alföld irányából volt május 14-én egy fagybetörés, ami nem tudjuk pontosan, hogy mekkora a mértékben, de a kalászos kultúrákat is jelentősen megviselte.
Önök hogy látják egyébként, hogy hol húzódik az alkalmazkodás határa? Vagyis mikor mondhatjuk azt egy gazdaságban, hogy nem elég technológiát váltani, hanem teljes üzleti modellt kell váltani?
Ha az idősebb gazdatársakkal beszélgetünk, akkor rendre felmerül az a gondolat, hogy még soha nem volt ilyen nehéz. Pedig ez a réteg azért nagyon mélyről indult. 90-es évek finanszírozási hiányok, tőkehiány, aztán földkérdések és minden egyéb más, de alapvetően ezek az idősebb gazdatársak közül nagyon sokan azt mondják, hogy most a legnehezebb is, amit ők megfogalmaznak, hogy igazából nem látják a víziót. Nem látják, hogy hova fog az, az egész tartani. Ugye korábban azért az árak körül mindig volt egy vita, de arra azért sosem volt példa még, ami 2022-ben történt, a történelmű mértékű asszályban, és hozzáteszem egyúttal az ukrán import Magyarországon történő megjelenésekor, hogy egy aszályos évben az árak gyakorlatilag drasztikusan a harmadára zuhantak be. Ez egyértelműen következik abból, hogy az Európai Unió piaci szempontból rendkívül nyitott, érkezik a Nyugat-Európában döntő többségében ukrán áru, érkezik Brazíliából, Argentinából, Marokkóból, most már érkezik majd Ausztráliából is, tehát azt látjuk, hogy a piaci viszonyok nem biztosítottak, és ez az, ami szerintem a csalódottságban most megjelenik.
Hát mindenképpen alkalmazkodni kell valahogyan, hogyha fönt akarjuk tartani a gazdálkodásnak a folytonosságát. Nekem úgymond a veszőparipám az okszerű talajművelés. Ennek a talajra gyakorolt hatása is nagyon jó, illetve a költséget, az önköltséget lehet leszorítani, például mondjuk egy sávműveléssel, vagy mondjuk a kalászosoknak a direktvetésével. De, mint említettem már, a farmgazdaságoknak a megalakulása is a túlélést tudja hozzáadni a gazdasághoz, tehát a túlélésre segíti hozzá a gazdákat, hogyha a gyengébb adottságú területeken mondjuk takarmánynövényt termesztünk, és akkor ezt föletetjük. És onnantól kezdve egy állattartó telepen keletkezik szerves trágya is, ami megint csak jó a talajnak, tehát egy ilyen ökoszisztémában, egy körforgásban kellene gondolkodni a gazdáknak, és talán ez lenne a kiút.
Az öntözés sokszor kulcsszóként jelenik meg, de a hazai termőterületnek csak egy része öntözhető gazdaságosan. Önök hogy látják, mely térségekben lehet valódi áttörést elérni, és hol lehet inkább a szárazságtűrő termelési rendszerekben gondolkodni?
Ha számokban nézzük, akkor 50 ezer folyam kilométer csatorna szakasz van Magyarországon. Tehát a harmadlagos művekben, hogy gyakorlatilag közvetlenül az öntözést, vagy a belvízelvezetést szolgálja. Ez azt jelenti, hogy az országnak jelentős térségei, például a nyírség, vagy a homokhátság nincsenek felszíni vízzel ellátva. Mindig csak a felszíni vizekről beszélünk, de tudni kell, hogy ezekben a térségekben a felszín alatti, tehát a kútból történő öntözés, ami egy virágzó kultúrát hozott létre. És azt kell látni, hogy ezeknek a talajvízkutaknak a lecsökkenése egyértelműen következik abból, hogy a nagy folyóinak a vízhozama, a Dunáé, a Tiszáé, a Marosa és a többi, ezek jelentősen lecsökkentek az elmúlt években. Tehát a vízgyűjtőkön is sokkal kevesebb csapadék hullik. A Tiszának a vízhozama az elmúlt években egyharmadával zuhant be, és az a folyamat indult el, hogy a talajvizet szívja el ez a jelentősen lecsökkent víztömeg. Így, aki kúttal rendelkezik, az jól látja, hogy a talajkutak az elmúlt években jelentősen lecsökkentek a vízszintjüket tekintve. Tehát szerintem az elsőleges feladat, és nyilván azt érdemes tudni, hogy a növény nem csak felülről kap csapadékot, hanem a talajból is, alulról is. Tehát a talajnak a vízháztartása az rendkívül fontos. Nekünk kulcsfontosságú, a mezőgazdaság szempontjából kulcsfontosságú, hogy a nagy folyóinkon a vízszintet meg tudjuk emelni. Elsősorban a Tisza érintett ebben, valamit lépni kell, gyakorlatilag a Tiszának a felső szakaszain már át lehet sétálni a medren, és ez nem csak a mezőgazdaság problémája, ha nézzük, akkor Szolnoknak az ivóvíz ellátása nem csak tavaly, hanem várhatóan idén is kritikus helyzetbe kerül, rekord alacsony vízállás van, gyakorlatilag most már második éve végig a Tiszán.
Hát, ahogyan Tibor is mondja, meg kellene próbálni ugye a kifolyó vizeket az országban tartani, a Tiszánál például. Meg az öntözést ezt fejleszteni kell, egyértelmű. De ott sem biztos, hogy mondjuk egy centrálpivó vagy egy linár lenne a megoldás, hanem mondjuk egy öntözőcsöves kihelyezett öntözés mondjuk szántóföldön. Mert erre is vannak nagyon jó kísérletek, hogy igenis az a legjobb, hogyha a talajba juttatunk, és sokkal kisebb mennyiségű vizet, mint mondjuk egy linárnak a vízmennyisége, viszont mivel a gyökérzónához van juttatva, nem áll fönt az a probléma, hogy a vízcseppek hatására az UV-val megégetjük a növényállományt például. Ugyan egy hagyományos öntözésnél a pároloktatás az sokkal jobban játszik, mint ennél a öntözőcsövesnél, de ez a jövő, hogy minél kisebb inputtal, minél kisebb befektetéssel, minél jobb terméshozamot elérni, szerintem az az öntözésre is.
Mostanában sokat hallhatunk a Vizet a tájba programról. Ennek ugye az a lényege, hogy a vizet nem minél gyorsabban vezessük el, hanem helyben tartsuk. Önök szerint ez mekkora mértékben tud érdemi agrárstratégiai választ adni az aszályra? Tehát Vizet a tájba, illetve a víz helyben tartása és minél gyorsabb bejuttatása.
A Vizet a tájban program ugye a tavaly évben került meghirdetésre egy hiánypótló és rendkívül fontos program. Itt arról van szó, hogy a téli időszakban, bár most már sem feltétlenül igaz, amikor megérkezik a csapadék, tehát a folyóinkon is, a folyamokon is megvan a magasabb vízállás, akkor kiengedve a mederből ezeket a vizeket, gyakorlatilag a mélyfekvésű területeken lehet javítani a vízháztartást a talajban, majd a kipárolgást, nyilván ez kedvező a növény és az állatvilág számára is. Ez egyértelműen jó irány, csak ez ott működik, ahol mélyfekvésű területek vannak. Tehát alapvetően az, hogy mi majd egy szivattyúval kiszivattyúk a vizet a folyókból, az nem működik. Óriási költség, másrészt, hogy ilyen alacsony vízállásnál erre nincs is lehetőség. Tehát ez a mélyfekvésű területeken ad egy lehetőséget, de azért tanúságos, hogy a tavalyi évben is körülbelül a beérkezett kérelmeknek a 10%-ában tudta biztosítani a vízügyi igazgatóság azt, hogy kiuttatja területre a vizet, mert ezek voltak mélyfekvésű területek.
Ezzel, hogy előárasztunk mélyfekvésű területeket, ezzel egy nagy kipárolgó vízfelületet tudunk létrehozni, és itt jön képbe az, hogy hiába van a talajban nedvesség, amikor légköri aszály van a növénynél, mert akkor nem fogja fölvenni a vizet. A gázcsere nyílásait a növény bezárja átvált, túlélő módba, és nem folytat igazából nedvkeringést. És ilyenkor van az, hogy saját maga szárad el a növény, hiába van alatt a víz.
Egyébként ehhez kapcsolódik az, amikor a gazdák a hótakaróra is máshogyan tekintenek és felhasználják azt egyébként a talajnedvesség tartalmának emelésére, vagy az azért nem ebbe a Vizet a tájba programba illeszkedik, hanem ez egy új technológiai megközelítés.
Hál' Istennek az idei télen azért az ország szinte egész területén komoly mennyiségű hó hullott, egy 30 cm, ez csapadékba átvezetve 30 mm. Most, ami a talajukból hiányzik, az egy 90-100 mm. Tehát nagyon jókor jött a hó, én azt gondolom, hogy az olvadás is nagyon jó volt, mert a mi szempontunkból egy lassú olvadás, amikor van ideje a talajnak befogadnia az olvadóhót, az egy rendkívül kedvező folyamat. Ez hál' Istennek így történt. Azt gondolom, hogy az őszi vetésű növények, tehát a búza és az árpa esetében nagyon kedvező volt, pont emiatt a vetéseknek az állapota, de sajnos a márciusi és az áprilisi csapadék hiány, áprilisban gyakorlatilag az országban alig esett valahol az eső. Ez oda juttatta, hogy gyakorlatilag most, hát azt tudom mondani, hogy a búza is körülbelül térdig ér, de már hányja a kalászt, aznak az állapotnak felel meg, mint ami mondjuk másfél hónap múlva kellene, hogy legyen. A talajok állapota pedig egészen elkeserítő volt, augusztusi állapotot idézett.
Kedvező volt az a hótakaró az őszivetésű növényeknek, és nem feltétlenül csak a víz utánpótlás miatt, hanem a talaj felfagyásának a problémáját is egy hőszigetelő rétegként viselkedik a hótakaró, tehát nem voltak olyan felfagyás következtében terméskiesésre utaló jelek. Az induló csapadékot azt megadta az őszivetési kultúráknak tavasszal, viszont állunk a helyzet Komárom-Esztergom megye déli részén például úgy nézett ki, hogy márciusban volt 8 mm csapadék, áprilisban pedig volt olyan 12-14 mm, tehát sehol nem vagyunk az országos havi átlagokhoz képest.
Ön korábban említette, hogy a talajművelésben is szemléletváltásra van szükség. Kevesebb bolygatás, takarúny növények, mulcs, jobb vízmegtartás esetleg. Önök hogy látják, mennyire nyitott ma erre a gazdatársadalom, és mi akadályozza a gyorsabb átállást? Például több gazdafórumon elhangzott az, hogy éppen a talajnedvesség megőrzését, a minimális bolygatást és a talajtakarás szerepét emelték ki a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban.
Az elején szeretném tisztázni, hogy lehet jól szántani például. Tehát nem arról van szó, hogy a szántás rossz. Lehet jól szántani, de azt is a mostani klimatikus tényezők között le kell zárni, lehetőleg ősszel. Vagy egy fogasboronával, vagy egy hengerezéssel, de le kell zárni, mert a megnövekedett pórus térfogattal a talajba bejut a levegő, és a talajnak a meglévő szénkészletét ezt elkezdi oxidálni, és ezért van az, hogy csökken a talajainknak a szerves anyagtartalma. Hogyha egy hengerezést, vagy bármilyen más műveletet, amivel egy kicsi kérget tudunk képezni még ősszel, megakadályozzuk ezt a széndioxid kibocsátását a talajnak. Az egyéb más műveletek közül például a forgatásmentes művelésnél is léteznek az ilyen nehéz kultivátorokra, ez a 30 cm mély művelés, illetve a lazítóra alapozott művelések, amik a 40, akár 50 cm-es mélységi művelést is lehetővé teszik, bár vannak olyan talajok, ahol ez felesleges, tehát amikor ilyen 35 cm-es talajréteggel rendelkezünk, művelhető talajréteggel rendelkezünk, ezt tudnia kell a gazdálkodónak, hogy milyen talajon gazdálkodik. És ezzel az irányjal kell elindulni, hogy egy lazítós, nehéz kultivátoros alapművelés, és van itt is egy bizonyos átállás. Csinálni kell, mire a talaj észhez kap, magához tér, beáll a mikrobiológiája a talajnak, hogy forgatásmentesen művelünk. Az első időszakban ez több nitrogénműtrágyát fog igényelni, de nem kétszeres, háromszoros dózisokra gondolok itt, tehát egy ilyen 50 kiló nitrogén műtrágyával kell nagyjából pluszba számolni a szármaradványnak a lebomlása miatt. Ez körülbelül egy 4-5 év után talajtípus függő, de egy 4-5 év után már a talajaink alkalmasak lesznek arra, hogy esetleg elindítsunk egy strip-till vagy egy no-till, tehát egy sávművelésre alapozott kapáskultúrának a vetését, illetve kalászos kultúránál mondjuk akkor már el tudunk indulni egy direkt vetés irányába, ahol lényegében nulla talajbolygatással tudunk dolgozni, és ezáltal a talajbolygatás nullára csökkentve a felesleges menetszám költség oldalról nem lesz akkor a gépköltség, szüzemanyag felhasználás, meg igazából a munkagépek is úgy, nem mondom azt, hogy feleslegessé válnak, de sokkal egyszerűbb lesz a gazdálkodásnak a kerete.
Nyilván a direktvetés az egyetemen a nem bolygatott, a kemény talajba történő, a magoknak a beinjektálása, nyilván ezek drága gépek, mert ennek óriási erővel kell benyomulni a talajba, de alapvetően ez az a, talán a technológiának a csúcsa, amivel gyakorlatilag teljes bolygatás nélkül lehet a talajokat művelni.
Az alkalmazkodásnak komoly beruházási igénye van. Ki tudja ezt finanszírozni? A gazda, az állam, az uniós források, vagy ezek kombinációja? És egyébként önök hogy látják, mi történik azokkal a kisebb gazdaságokkal, amelyeknek nincs tőkéjük a váltáshoz?
Ha egy átlagos alföldi gazdaságot nézünk, egy családi gazdaságot, akkor az árbevételeknek körülbelül az 50-60%-at a támogatását teszik ki. Tehát támogatás nélkül egyértelműen jelentős veszteséget termelne egy ilyen családi gazdaság. Nyilván azért ez eltér, mert a Dunántúl északi, észak-nyugati részén az Alpok alján nyilván sokkal nagyobb a jövedelmezősége a gazdaságnak a csapadékviszonyok miatt elsősorban, de alapvetően azt látjuk, hogy támogatás nélkül, uniós és nemzeti támogatások nélkül a magyar termelőknek egy jelentős része, talán kétharmada is abba hagyná a gazdálkodást. Ezért kulcsfontosságú számunkra az is, hogy a 2028-tól kezdődő új uniós költségvetésben meg tudjuk őrizni a uniós támogatásoknak a mértékét. Sajnos nem áll jól ez a csata. Az Európai Bizottság a tavaly évben mutatta be azt a javaslatát, miszerint hát nagyságrendileg olyan 20-25%-kal csökkentenék az uniós támogatásokat, kezdve a területalapú támogatásoktól, itt már a kisebb gazdaságokat is érintve egy 20%-os elvonás lenne, a nagyobb gazdaságot pedig nagyobb mértékben, a pályázati források jelentősen le fognak csökkenni, és hát amitől félünk, hogy további környezetvédelmi szempontokhoz kötik a mostani támogatási szinteknek a lehívását. Tehát ez azt jelenti, hogy mi itt Európában a világon a legfenntarthatóbb mezőgazdaságot működtetjük, a legszigorúbb környezetvédelmi szabályokkal, és azt gondolom ez helyén való. De a másik oldalról Európán kívülről pedig olyan termékek, olyan termények jutnak be, olyan áruk jutnak be Ukrajnából vagy éppen Brazíliából, amelyeknek ezeknek a feltételeknek nem kell megfelelni. És azt gondolom, hogy ez egy olyan piaci kiszámíthatatlanságot ad a rendszernek, amiatt sajnos nagyon sokan abba hagyják a gazdálkodást.
Talán itt az idő, hogy el kell gondolkodni azon, hogy igenis 1, 2, 3, 4, 50, 60, 100, 200 hektáros gazdaságnak itt lenne az ideje, hogy összefogjanak. Mert addig, ameddig egy ekét meg lehet venni mondjuk 4 millió forintból. Az általam említett sávművelőgép, ami maga a kukoricasor alatti talajréteget műveli csak meg, ez 16 millió forint. Tehát rettentő nagy a költsége, de nem kell mindenkinek megvennie, mert a terület teljesítménye ennek a gépnek jelentősen nagyobb, mint egy ekének. Szerintem ez lett az egyik megoldás, hogy úgymond szövetkezni, kisebb, nagyobb összefogásokat létrehozni, és nem kell minden gazdaságba nagy traktor, nem kell minden gazdaságba minden eszköz. És a végén kijön egy körforgás, hogy ki, mit, mikor, kinek csinál.
Még egy utolsó és egyben záró kérdést engedjenek meg, hogy ha most egy fiatal gazda megkérdezni önöktől, hogy milyen irányba fejlesz a gazdaságát a következő 10-15 évben, akkor mit mondanának neki? Milyen növényeket javasolnának, milyen technológiákat és milyen vízgazdálkodási megoldásokat?
Elsősorban az állattenyésztés bizonyos ágazatai, például a bárány vagy éppen a húsmarhának a tenyésztése az, ami kívülről egy vonzó lehetőség, ahogy említettem, azért akik ebben benne vannak, nem feltétlenül látják így, de alapvetően látszik, hogy egyébként Európában a társadalom is átalakul, egyre nagyobb igény van az olyan élelmiszerekre, mint például a bárányhús vagy a marhahús. Ez egy társadalmi változás következménye, nyilván a sertéshús fogyasztása jelentősen lecsökkent, de aki ezekben az ágazatokban van, azért az látja, hogy a takarmány kiegészítők, a gyógyszerek és minden egyéb más, ezeknek az ára jelentősen felment. Tehát nehéz most olyan ágazatot mondani, ami egyértelműen sikeres lehet.
A gazdasági mérettől függően szerintem az egyik nagyon jó kiút ebből a nehéz helyzetből a farmgazdaságnak a kialakítása mindaddig, ameddig családi szinten ez kivitelezhető. Mert ahogyan alkalmazott bejön a képbe, ott már egy többletköltség van, viszont ha meg csak a talajművelést nézzük, én mindenképpen azt tudnám ajánlani az utánunk jövő generációnak, hogy próbáljunk egy kicsit regeneratívan gondolkodni, fenntarthatóan gondolkodni talajművelés szempontjából. Induljunk el egy forgatásmentes műveléssel, de induljunk el egyszerűen csak azzal, hogyha szántunk, akkor már ősszel műveljük el a felületet, és akkor utána szépen rá lehet állni arra, hogy lazítózunk, nehéz kultivátorral művelünk, és egy idő után átállni a sávművelésre, majd cél a direktvetés.
Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Az elmúlt percekben a szárazság és az aszály magyarországi gazdasági hatásait értékeltük szakértőinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára, illetve Szente Viktor, a Magosz ifjú gazdák Komárom-Esztergom megyei gazdakörének elnöke. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy 30 év múlva Magyarország klimatikus viszonyai Törökországhoz hasonlíthatóak lesznek, illetve arra is kitértünk, hogy a kukorica vetés területe nagyjából 50%-kal csökkent idehaza az utóbbi években, de beszéltünk többek között a légköri aszályról, a cirok piaci keresletéről, illetve arról is, hogy ma Magyarországon 50 ezer folyam kilométernyi csatorna szakasz áll rendelkezésre. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok önöknek.
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.